Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomban röviden: kapcsolódni alapvető emberi szükségletünk, mégis mintha egyre nehezebb lenne valóban jelen lenni egymás számára. Kérdés, hogy mi történik ma az emberi kapcsolatainkkal, miként formálja őket a felgyorsult világ, a digitális kommunikáció és az állandó alkalmazkodás. Miközben folyamatosan elérhetők vagyunk, egyre több a félreértés, az elhallgatás és az érzelmi távolság. Sokan a biztonságot keresik a kapcsolataikban, mégis feszültséget és bizonytalanságot élnek meg bennük. Ugyanakkor vajon újra lehet-e tanulni az igazi jelenlétet egymás felé? Témánk: emberi kapcsolatok a pszichológia tükrében. Köszöntjük az internetes vonalunk másik végén Király Eszter író, mentálhigiénés szakembert. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a Marosvásárhelyi Rádió meghívását, és hogy válaszolni fog az Összhang kérdéseire.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is szeretettel. Azt gondolom, hogy ennek a témának ma különösen nagy aktualitása van, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez a mai témánk. Olyan korban élünk valóban, ahol soha nem volt ennyi lehetőség kapcsolódni, és mégis egyre több és több ember érzi magát egyedül. Hát és ez a világ igazából nem segíti a mély kapcsolódásokat, nem segíti a mély emberi kapcsolatokat, mert gyors ez a világ, ugye inger gazdag ez a világ, teljesítményközpontú ez a világ, és hát a kapcsolódás az meg viszont lassú, tehát oda le kell lassulni, és figyelmet, időt és érzelmi jelenlétet igényel, úgyhogy nagyon örülök, és köszönöm szépen a meghívást.
Mi is köszönjük, hogy velünk van, kedves Eszter. Önt nagyon sokan ismerik határainkon, innen és túl, mégis arra kérjük, hogy pár mondatban, hát mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit kell tudni Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberről, várjuk tehát.
Hát ilyenkor mindig zavarba jövök, mert annyi mindent mondanék magamról, de igazából úgy kezdem én, hogy valóban az emberi kapcsolatokkal nagyon sokat foglalkozom, azok finom rétegeivel foglalkozom a legtöbbet, tehát azzal, hogy hogyan kapcsolódunk, hogyan távolodunk, hogyan találhatunk vissza egymáshoz. A kötődési sérülések, ugye az egy nagyon nagy téma, amivel tényleg teljes odaadással foglalkozom, és a segítő munkám is nagy részt erről szól.
Megkérjük, hogy árulja el nekünk, hogy miért választotta ezt a szakmát?
Azt gondolom, hogy mindig is érdekeltek az emberi kapcsolatok, és az, hogy milyen empatizáljak az emberi kapcsolatokban megélt fájdalmakkal. Mindig is erős volt bennem a segítő identitás. Hozzá kell tennem, hogy tanári diplomám is van, ugye ez is az emberi kapcsolatokról szól. Gimnáziumban tanítottam, és akkor is már szoros kapcsolatot ápoltam így a diákokkal, a tanórákon kívül is. Tehát mindig ott volt bennem egy nagyon erős segítő én, egy nagyon erős segítő identitás, és az, hogy megértsem az emberi kapcsolatokat, hogy kibogozzam azok szálait, és ebben valóban utat tudjak mutatni másoknak is. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a fáklyát vinni, mert egyszer valaki ezt mondta, ugye, hogy viszem a fáklyát, és ez egy olyan jó érzés, hogy ez a fény az ott van. És hát ez körülbelül így.
Eszter, hogyan, miként fér össze a tanári munka, az írás és a mentálhigiénés tevékenység?
Azt hozzáteszem, hogy a tanári munkát azt már nagyon régen letettem, tehát az még a három gyermekem van egyébként, és ez a tanári munka igazából, amikor ők kicsik voltak, ez akkor volt, ez akkor működött. és amikor tulajdonképpen azt éreztem, hogy valami többet, és te többet szeretnék adni az embereknek még ettől is, ugye akkor indult el egy kapcsolódásom a pszichológiához, a mentálhigiénéhez, és így indult el ez a vonal az életemben. Úgyhogy, tehát, hogy hogyan fér össze a tulajdonképpen a munkám és a magánéletem, hát ezt nekem mindig nagyon-nagyon nehéz összehangolni, de ez is egyfajta érzelmi öngondoskodás, hogy ez mindig ott legyen ez a figyelem ebbe az irányba is.
Konkrétan mit jelent ma emberi kapcsolatokkal foglalkozni? Ezt hogy lehet elképzelni? Milyen az ön napja például ebben a munkakörben?
Hát ahogy fogalmaztam, az érzelmi öngondoskodás az nagyon fontos része az életemnek, és ezért nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy a saját töltekezésem is ott legyen, mert azért ez nagyon sokat kivesz belőlünk, folyamatosan mások idegrendszerét tartjuk, ugye, és ez már nem egy kétirányú dolog, ugye egy folyamatos, állandó, másikra irányuló fókuszban vagyunk, egy állandó értő figyelemben, egy állandó empatizálásban, órákon keresztül, tehát ez egy rendkívül megterhelő munka, és valóban rendkívül megterhelő érzelmileg is néha, és ezért is nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen az a típusú érzelmi öngondoskodás, amikor, hogy leválasszam magam ugye ezekről a történetekről, ezekről a folyamatokról. Ezért is kell, szükséges a szupervízió folyamatosan, hogy az én idegrendszerem is ugye meg legyen tartva, ez nagyon fontos. Hát és úgy néz ki a napom, vagy korábban úgy nézett ki, hogy nagyon zsúfolt volt. Most is dolgozom ezen, hogy azért legyen kevésbé zsúfolt, de még mindig van munkám ezzel bőven, azt gondolom.
Mai témánk tehát emberi kapcsolatok a pszichológia tükrében. Eszter, mit értünk ma egyáltalán a kapcsolódás alatt? Vajon ugyanazt, mint életünkben korábban?
Azt gondolom, és ahogy említettem is, hogy ez a világ, amiben élünk, ez nagyon, tehát nagyon nem segíti a mély kapcsolódásokat. És igen, ahogy mondtam, tehát soha nem volt ennyi lehetőségünk kapcsolódni, folyamatosan elérhetőek vagyunk, de a valódi jelenlét, ugye a valódi igazi jelenlét, az hiányzik. És sok kapcsolat úgymond funkcionális, ahogy szoktuk mondani, de nem feltétlenül élő. Tehát nincsen benne valóban közelség, érzelmi közelség. Mert a kapcsolódás az lassú, tehát van egy nagyon szép mondat, amit én gyakran meg szoktam osztani, hogy meg kell tanulnunk lelassulni, hogy maradjon időnk és erőnk szeretni. Hiszen a kapcsolódás az pont figyelmet, időt és érzelmi jelenlétet igényel. És az, hogy igazából kapcsolati lények vagyunk, tehát nem csak arra van szükségünk, hogy létezzünk, hanem arra is szükségünk van, hogy valakihez tartozzunk. És a kapcsolódás az egy nagyon-nagyon fontos élmény, hiszen a kapcsolódás által látva vagyok, tehát lát engem, vagyis valaki érzelmileg elérhető számomra, és számítok valakinek, és ugye ez nem csak idegrendszeri szinten fontos, hogy én így meg legyek tartva ugye idegrendszeri szinten, hanem a másik ember jelenléte megnyugtat, a másik ember jelenléte engem megtart, tehát hogyha nincsen kapcsolódás, akkor elkezdek bizonytalanná válni, és igazából a kapcsolatokban tanulunk szeretni, határokat kijelölni, jelen lenni, és ezeket tanulnunk kell, tehát lehet, hogy gyerekkorunkban erre nincsen lehetőség, és valóban múltban szerzett sérülésekkel, sebződésekkel érkezünk be a kapcsolatokban, és egész egyszerűen a szeretetet másképpen definiáljuk, mint ahogyan az a jó szeretet lenne. De az nagyon fontos, hogy a kapcsolatokban gyógyulunk. Kapcsolatban sérülünk, és kapcsolatban gyógyulunk. Ugye ez egy nagyon fontos igazság.
Ön szerint valóban romlanak az emberi kapcsolatok, vagy csak átalakulnak?
Azt gondolom, hogy a kapcsolódás szót is tisztázni kell, mert ugye sokan nem értik ugye ezt a szót, és ugye ez most ugye ez nem valami degradálás ugye a mások irányába, hanem egész egyszerűen, amikor én is a munkám során megkérdezem, hogy például párokkal, hogyha együtt dolgozunk, hogy kommunikálnak-e, ugye, hogy kapcsolódnak-e, és kiderül, hogy ugye ott felszínes közlések vannak. És összességében, ha belegondolunk, üzeneteket váltunk, meg jelen vagyunk egymás életében, de igazából nincs igazi érzelmi jelenlét, nincs érzelmi megtartottság. Tehát nem mondanám azt, hogy romlanak a kapcsolatok, hanem átalakulnak. Tehát sokkal felszínesebb, gyorsabb kapcsolódások vannak. De ezzel együtt, ugye ezzel, hogy felszínesebbek és gyorsabbak a kapcsolódások, ezzel együtt megjelent egyfajta érzelmi távolság az emberek között. És ez egy olyan változás, azt gondolom, amihez még nem tanultunk meg érzelmileg alkalmazkodni. Tehát ehhez idő kell, hogy ezt lássuk, hogy abban, hogy igazából rengeteg lehetőségünk van kapcsolódni, abban az a veszély rejlik, hogy elveszítjük az érzelmi jelenlétet egymás felé. Tehát nagyon-nagyon fontos megtartani ugye azt, hogy ott legyenek, tehát hogy megmaradjanak az érzelmi kapcsolódások az emberek között.
Miért érezzük sokszor azt, hogy kapcsolatban élünk, mégis egyedül vagyunk, és esetleg, ha lehet, példát is mondhatunk?
Hát ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és egyben fájdalmas is, mert nagyon sokan élnek társas magányban, két különálló szigeten, ugye közöny szigeteken, és ahogy fogalmaztam az előbb, működik a mindennapi élet, sokan számolnak be arról, hogy funkcionális az életük, haladnak, fejlődnek, dolgoznak, úton vannak, szinteket lépnek meg ugye a kapcsolatukban, de igazából főleg, ugye, hogyha kötődési értelemben beszélgetünk személyiségekről, tehát a két érzelmileg zárt, távoli személy él együtt, valószínű projekt szinten nagyon jól tudnak együttműködni. Ezt gyakran hallom a pároktól, hogy milyen jó csapat vagyunk. Ugye ez egyrészt egy klassz dolog, hogy jó csapat, csapatjátékosok, de mi történik, ugye, ha elfogy a cél, hogyha elfogy a projekt, ez a két ember nem fog tudni mind keresztül kapcsolódni, mert nem tanulta meg. Tehát lehet, hogy már gyerekként is úgy tanulták a kapcsolódást, hogy teljesítésen keresztül tanultak kapcsolódni. Tehát nem az érdelmeken keresztül, hanem teljesítésen keresztül, és remekül tud működni például egy ilyen kapcsolat, a mindennapi élet, a funkcionális élet, addig, amíg feladat van. De egyszer csak, amikor már eljutnak mondjuk az életközépig például, mondjuk a 40-es évek végéig, vagy az 50-es évek elejéig, akkor ott már lehet, hogy már elérték azt a szintet, ugye, hogy már nincs mit csinálni. És itt jönne az, hogy egymás felé kellene fordulniuk, és nem tudnak. Valahogy nem tudnak. Ugye már azt is észreveszem, most csak példát kell mondanom, hogy kérem a párokat, hogy forduljanak egymás felé, mert hogy szemkontaktusban fognak beszélgetni. És ez egy olyan idegen szituáció sok esetben, hogy szinte megdermed, tehát egy ilyen dermed állapotba kerülnek, és valóban rendkívül diszkomfortos, amikor nincs szemkontaktus, tehát nincs érzelmi kommunikáció, nincs szemkontaktus, pedig hát a szemkontaktus az egy nagyon fontos dolog, hiszen oxitocin termel, ugye az oxitocin az a szeretet hormon, a kötődést elősegítő hormon, a szemkontaktus kicsit visszahozza a régi időknek a hangulatát, ugye, amikor még mélyen elmerültünk egymás szemében, és nagyon fájdalmas ezt látni, hogy sok év után egész egyszerűen nem tudják egymás tekintetét megtartani.
Ön szerint hogyan hat a felgyorsult életmód az érzelmi jelenlétünkre?
Ugye, ahogy a beszélgetésünk elején említettem, hogy a felgyorsult világ az összességében nem teremti meg annak a lehetőségét. Tehát teljesítményorientáltságot vár el tőlünk, ingergazdag, ugye ránk zuhan a rengeteg ingeráradat, gyors, teljesítményközpontú, ahogy említettem, tehát nem segíti igazából a kapcsolódást. A kapcsolódáshoz idő kell, ráhangolódás, lelassulás, és nehéz ma valóban jelen lenni. Én azt megtapasztalom, hogy amikor, tehát hogy az emberek nem tudnak beszélgetni, ugye, tehát már üzenetben kommunikálnak, azt is lerövidítik, és hiányzik az a típusú mély megértés, vagy az az értő figyelem, vagy egymás végighallgatása, ugye ami akkor történik meg, amikor tényleg egy kicsit az egocentrikus látásmódomat, meg a saját fejemben doboló nézőpontomat félreteszem, és valóban bele tudok helyezkedni a másik világába, végig tudom hallgatni. Nagyon ritkán tud ez megtörténni, azt gondolom, hogy lelassulni, és nagyon sok embernek ez nehéz, nehéz folyamatosan teljesíteni, folyamatosan toppon lenni, és válaszkésznek lenni, és valóban nem maradni ki semmiből. Tehát ez a hiperéberség, ez az éberség, ez rendkívül fárasztó ez a mai világban. És hát hurcoljuk a digitális tartozékokat magunkkal, állandóan elérhetők vagyunk, félszemünk folyamatosan a telefonunkon, ugye? Szóval hát ez egy nagyon, nagyon nehéz, nehéz a időszak, de nem lehetetlen azért a lelassulás. Tehát nagyon sokan választják most már azért a tudatos érzelmi öngondoskodásban azokat a kis csendes, megnyugvást hozó tevékenységeket, akár egy lassú sétát, egy csendes sétát, egy vízparti sétát, ugye amikor ami már is jót tesz ennek az állandó megemelkedett stressz szintnek, de ezt még fokozhatnánk, ugye, hogy mit lehet tenni még, hogy jobban érezzük magunkat.
Apropó digitális tartozékok, Eszter, a digitális kommunikáció segíti, vagy inkább gyengíti a kötődést?
Hát mindenképpen gyengíti, hiszen a teljességgel hiányzik belőle a hangszín, ugye, tehát az a kis apró kis változás a másik hangszínében, hangtónusában, a metakommunikációját nem látom a tekintetét, nem látom azt, hogy elpirul, nem látom azt, hogy tehát nem látom azokat az apró kis finom jelzéseket, ami nélkül könnyű félreérteni egymást. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy egész egyszerűen nem tudnak, tehát nincs meg az a vitakultúra egymás között, hogy le tudjanak ülni, és akkor egy konfliktust át tudjanak beszélni, azt fel tudják oldani, akár önmagukat közben egy picit lenyugodottabb állapotba hozni, időt kérni, lélegezni, hanem azonnal rendezzük le cseten keresztül, és akkor tulajdonképpen olyan, mint amikor, én ezt ahhoz szoktam hasonlítani, hogy amikor van egy telefonvonal, és nincs a végén senki. És akkor én is ordítok bele, meg ő is, de igazából nem találkozunk, tehát a gondolatai nem találkoznak. Lehet, hogy le lehet rendezni egy vitát igazából SMS-en keresztül, mert mondjuk nem hallom, ahogy ordít, meg kiabál, de összességében nem a jelenlétet erősíti ez az egész, tehát nem az annak a jelenlétnek a fontosságát, ugye, amiről folyamatosan beszélünk.
És akkor tapasztalata szerint miért lett ennyire gyakori a bizonytalan kötődés felnőtt korban?
Ez egy nagyon 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 komplex téma, hiszen hát nem is tudom, ezt mindenképpen ott kell kezdenünk, hogy sokaknak a tapasztalata az volt gyerekként, hogy az érzelmi közelség az nem biztonságos. Tehát úgy, ahogy fogalmaztam a beszélgetésünk elején, hogy a magának a szeretetnek a definíciója, ugye, az téves. Tehát ahogyan a szeretetet tanulja valaki, úgy lesz képes szeretni. És valóban, tehát hogyha Számomra például a szeretet gyerekként fullasztó volt, túlféltő, túlragaszkodó, túlgondoskodó, kontrolláló, szabályozó, akkor lehet, hogy egy szorongó kötődés fog szerveződni az én pszichémben, az én idegrendszeremben. Mindenképpen lesz bennem egy bizonytalanság a másikkal, alapvetően egy bizalmatlanság a másikkal kapcsolatban, de nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy mi történik akkor, amikor túl távoliak a szülők, tehát az előbb a túlzott közelségről beszéltem, ugye az előbb a szabályozó, kontrolláló, autoritár szülőről beszéltem, de mi történik akkor, hogyha érzelmileg elérhetetlen egy szülő, hogyha igazából nincs, tehát nincsen kapcsolódás, amikor nincsenek határok, nincsen törődés, gondoskodás érzelmi síkon, tehát lehet, hogy tiszta ruha, meleg étel az van, és akkor ugye megvan, itt van, meg is találtuk, hogy fogom én értelmezni akkor a szeretetet felnőttként, hát úgy, hogy fizikailag gondoskodom valakiről, vagy tehát a családról, vagy másokról. És ebben összességében nem lesz érzelmi kapcsolódás, lesz egy rendkívüli zártság, lesz egy rendkívüli érzelmi gátoltság, lesz benne egy elkerülő működés, egy elkerülő viselkedés minta, amivel nem fogom tudni kibírni a konfliktusokat, nem veszélyt fog jelezni az idegrendszerem, hogyha a másik meg akar velem valamit beszélni, mert nincs erre mintám, nincs erre példám, de az is lehet, hogy olyan mintám van, vagy olyan példám, amiben romboló veszekedések voltak, destruktív veszekedések voltak, valóban tehát, hogy lesz egy viszolgásom szintén a konfliktusoktól, a konfliktusnak a gondolatára, vagy a konfliktus gondolata tulajdonképpen egybemosódik a rombolással, és itt szintén veszélyt fog jelezni az idegrendszerem. Tehát nagyon-nagyon sok minden, és tulajdonképpen a korai tapasztalatok igazából az okolhatók abban, hogy a közel, tehát az, hogy bizonytalan, tehát hogy rengeteg bizonytalan kapcsolódás van, és visszük ugye felnőtt kapcsolatainkba ezeket a kapcsolati sérüléseket. Egyszerre vágyunk a kapcsolódásra, de közben félünk is tőle, vágyunk a kapcsolódásra, de közben mérhetetlenül félünk az elhagyatottságtól, szorongunk az elhagyatottságtól. Tehát nagyon valóban egy, ugye, hogyha biztonságos kötődésről beszélünk, még ott is elbizonytalanodunk, mert annyi az elkerülő kötődő mostanában, tehát az elkerülő kötődési személy, hogy még egy biztonságos kötődő is elbizonytalanodik, vagy szorongóvá válik, hogy hogyan kezeljen egy ilyen embert. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos foglalkozni a múltban szerzett sérüléseinkkel. Ez kulcsfontosságú.
Ahogy percekkel ezelőtt említettük, SMS-ek, üzenetek, elektronikus levelek, sorok akár, miért nehezebb ma konfliktust vállalni, mint azt elhallgatni?
A szorongáshoz kapcsolódik ez is mindenképpen, tehát ahhoz a kötődési sérüléshez, ahol azt tanultam meg, hogy a szeretetben igazából tehát, hogy a szeretet, tehát nem tanultam azt meg, hogy a szeretetben határok is vannak. És a szeretetben valóban vannak határok, szeretetteljes határok, ahogy szoktunk fogalmazni. Vannak keretek, vannak határok, de rendkívüli módon félünk a következményektől. Tehát nagyon félünk attól, hogy elveszítjük a másikat, elveszítjük a másik szeretetét. Miért? Mert lehet, hogy valóban gyerekként azt tanultuk meg, vagy azt tapasztaltuk meg, hogy amikor nem úgy viselkedtünk, mint az elvárt, például, akkor azt megtorolták, tehát nagyon erősen, nagyon keményen megtorolták, de lehet, hogy nem keményen torolták meg, lehet, hogy csenddel büntettek minket. Ugye ez legalább egy ugyanolyan fájdalom, mint amikor valaki szeretett megvonással büntet, amikor napokra elhallgat az anyám, amikor nem kapcsolódik hozzám. Ugye ez egy nagyon-nagyon mély fájdalom. És igen, tehát ezek beíródnak, és sok esetben ott van a mérhetetlen félelem, hogy elveszítem a másikat, elveszítem a másik gondoskodó szeretetét. Ha nem úgy viselkedem, mint az elvárt, akkor az valóban, akkor az újra szeretet megvonással fog járni, és ezért nagyon sokszor elhallgatunk dolgokat, ugye igazából most a konfliktus kerülésről beszélek, tehát ugye arról, hogy hogyan szerveződik egy konfliktus kerülő magatartás, és igen, tehát megtörténik, hogy a kapcsolatnak a megvédése érdekében elindul egy terelés, egy ferdítés, felét mondom el, nem úgy mondom el, tehát összességében a szeretet, tehát a következményektől félünk. Nagyon nehéz a konfliktust vállalni, mert félünk a következményektől, félünk attól, hogy elveszítjük a másikat, megbontjuk mondjuk annak a kapcsolatnak a jól működő struktúráját, ezért inkább elhallgatunk dolgokat. De igazából úgy szoktam én is fogalmazni, hogy a konfliktus kerülés azzal nem megóvom a kapcsolatot, hanem tehát nem megóvom, vagy elkerülöm a konfliktust, hanem csak elodázom, és a másiktól pedig egyre inkább eltávolodom.
Nem tartunk most, Eszter, szünetet, mert sajnáljuk a perceket a zenére most. Beszéljünk a következőkben arról, hogy miként jelenik meg a szorongás a párkapcsolatokban, és itt gondolok a baráti viszonyokra is.
Az előbb említettem ugye a kötődési stílusokat, ugye az, hogy hogyan reagál az idegrendszerem bizonyos viselkedésekre, és ugye ennek a gyökere, ezeknek a gyökere, ez milyen gyerekkorban van. És azt ki kell mondani, hogy a szorongás az gyakran nem túlérzékenység, hanem válasz egy bizonytalan viselkedésre, válasz egy bizonytalansággal terhelt érzelmi légkörre. És ezt az bizonytalansággal terhelt érzelmi légkört ugye először gyerekkorban tapasztalom meg. Ugye egy kiszámíthatatlan szülői jelenlét az nagyon sokszor kialakít, vagy elmélyít, vagy ennek következtében szerveződik a szorongó kötődés. Valaki egyszer elérhető számomra, akkor közel érzem, aztán utána eltávolodik tőlem, nem mond semmit, nem tudom, mi van a fejében, nem kapok visszajelzést, nem kiszámítható a másik jelenléte. Tehát azt gondolom, hogy a szorongás a kapcsolatokban természetes reakció, de nagyon lényeges amellett, hogy tudjam, tehát hogy ismerjem a saját működésemet, a saját lelki működésemet, ismerjem a saját múltamnak a traumáit, de igazából az is nagyon lényeges, hogy felismerjem a romboló viselkedés mintákat, akár egy baráti kapcsolatban, akár párkapcsolatban, felismerjem a toxikus mintázatokat, ne próbáljam ott bizonygatni a szerethetőségemet, vagy megtapasztalni az én értékemet, ahol nem kapok visszajelzést, ahol nem elérhető a másik. Tehát nagyon lényeges egyrészt még egyszer, tehát a saját lelki működésemet ismerni, a saját kötődési stílusomat megismerni, és felismerni azokat a red flag-eket, ugye azokat a nagyon fontos figyelmeztető jeleket, a toxikus mintázatokat a kapcsolatomban, hogy nekem itt nem lesz jó, hogy én itt nem vagyok biztonságban. Tehát azt gondolom, hogy a szorongás az nem túlérzékenység, hanem valóban természetes reakció, egy idegrendszeri válasz a bizonytalanságra. Ezt magam is tudom szabályozni, tehát meg kell tanulnom magamat is megnyugtatni, ugye ezt érzelmi önszabályozásnak hívjuk, hogy milyen eszközeim vannak arra, hogy önmagamat megnyugtassam, akár egy légzéstechnika, akár megtanulok önmagamhoz kapcsolódni, ugye ez nagyon fontos, tehát nem a másik tart meg engem folyamatosan, hanem megtanulom önmagamat megtartani. Ezek mind nagyon-nagyon fontos lépések a szorongás kezelésében.
A mai összhang utolsó perceiben beszéljünk még arról is, hogy mit tesz a kapcsolatainkkal az állandó teljesítménykényszer, és persze az alkalmazkodás.
Tehát a teljesítménykényszer az mindenképpen egy romboló dolog. Tehát ott van folyamatosan egy állandó alkalmazkodó készség, szolgálatkészség, simulékonyság a működésemben, egy folyamatos másikra irányuló fókusz. Összességében aszimmetrikus kapcsolatokat hoz létre egy ilyen működés. Ugye ez azt jelenti, hogy össze fogok mosódni a másik szükségleteivel, tehát az én autonómia területeim az én, ugye? Tehát az fog eltűnni, és nagyon lényeges az, hogy megtanuljak önérvényesíteni magamat, érvényre juttatni, önmagamat láthatóvá tenni. Tehát ez a teljesítménykényszer, a túlteljesítés például, ugye az, hogy van egy, lehet, hogy alapvetően van egy perfekcionista működésem, de a kapcsolatomban is mindent kézben tartóvá válok, én leszek a hordozója a kapcsolatomnak, én leszek az észben tartó, a mindent kézben tartó, én figyelek a határidőkre, a pénzügyekre, a kapcsolatunkat érintő kérdésekben én hozok döntést. Tehát itt is azért egy ilyen működésben valaki nagyon megtanulhatta azt, hogy csak magára számíthat, ugye itt is van egy trauma, ugye itt már is találunk egyet, illetve hogy valóban megtanulhatott nagyon hamar önállóvá válni, egyedül hozni, saját magában lerendezni dolgokat, saját magában lerendezni érzéseket, és itt igazából ez egy társas magát is létrehoz egy idő után mindenképpen.
Talán utolsó kérdésként, hogy lehet-e tudatosan gyógyítani a kapcsolatainkat, és ha igen, mert igen, akkor hogyan?
Hát erről aztán lehet, hogy egy másik műsort kell majd egy másik műsorban is találkoznunk kell, de igen, próbálok akkor röviden válaszolni. Igazából van egy nagyon fontos mondat, és rengetegszer ismétlem, hogy aki kapcsolatban sérül, az kapcsolatban gyógyul. Vagy a kötődés kapcsolatban sérült, kapcsolatban gyógyul. Tehát mindenképpen olyan, tehát új idegrendszeri megtapasztalásokat kell szereznünk először is, tehát hogyha a kötődési sérüléseket vesszük alapul, akkor ott új idegrendszeri megtapasztalásokra van szükségem, hogy a biztonságos kapcsolatokat tekintsem ismerősnek. Ugye, mert itt már van egy idegrendszeri ismerőség, és sok esetben a bántalmazó, vagy az érzelmileg elérhetetlen partnerek vonzanak, vagy a káosz vonz, mondjuk egy traumatikus gyerekkorból kiindul, de tehát a biztonságos felé kell elindulnunk, és ez kezdődhet azzal úgy, hogy először önmagunkkal kerülünk biztonságos kapcsolatba, önmagunkat kezdjük el megtartani, megtanulunk egyedül lenni. Milyen sokakkal történik az meg, hogy egy szakítás után azonnal átemelik magukat egy másik kapcsolatba, ugye újabb idegrendszeri szabályozókat keresnek, ha nem másik kapcsolatot, akkor alkoholt, akkor szerhasználatot, akkor egyéb függőségeket, tehát az emberek nem tudnak egyedül lenni. És ez egy nagyon fontos tanulás, hogy nem több kapcsolat hiányzik, hanem többet kellene önmagunkhoz kapcsolódni, több jelenlét önmagunkkal.
Kedves Eszter, az elhangzott beszélgetésünkből miket emelne ki a legszívesebben, és ezt, hogyha lehet, akkor két-három mondatba várjuk, hogyha lehetséges. Köszönjük, várjuk a válaszát.
Hát azt gondolom, hogy jelen maradunk a kapcsolatunkban akkor is, amikor nehéz. Hát ez nagyon lényeges. Illetve, ahogy fogalmaztam, tehát nem válaszolunk, meg nem jelen vagyunk ugye a másikkal való beszélgetésben, hanem valóban meghalljuk a másikat, és önmagunkat is megtanuljuk érvényre juttatni. Hát illetve azt, hogy a jelenlét az ma már tudatosságot igényel, tehát lelassulást, figyelmet, döntést, értő figyelmet, és azt is, hogy egy kapcsolatban valóban egy kapcsolattól biztonságot, megértést és boldogságot várjunk, hogy abba meg lehessen érkezni, hogy ne kelljen szorongani, ne kelljen menekülni belőle, ne kelljen túlkapaszkodni, túlragaszkodni, hogy biztonságban érezzük magunkat benne, és hogy meg lehessen benne nyugodni. Ugye ez nagyon-nagyon fontos. Azt gondolom, ez a legfontosabb.
Köszönjük szépen, Eszter, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a nagyszerű válaszokat és ezt a beszélgetést. Tekintettel a megmaradt és a beérkezett kérdésekre, nagyon jó lenne, ha az elkezdett témánkat még folytatnánk, ezért, ahogy már említettük, várjuk Önt a műsorunkba a közeljövőben is.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon szívesen.
Mi is köszönjük, kedves hallgatók, az összhang percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az Önök megtisztelő figyelmét. Király Eszter író, mentálhigiénész szakember nevében is. További kellemes estét kívánunk, az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.